Szentatya repülőgépe már bizonyára meg is érkezett Rómába, talán ő is már hazaért, és kipiheni a fáradalmait. Itt van velünk a telefonvonalban Erdő Péter bíboros úr. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék!
Bíboros úr, közel volt a Szentatyához az elmúlt 3 napban. Hogy érezte magát ő itten, vagy mennyire fáradt el? Mi látszott rajta ezekben a napokban?
Nyilvánvaló, hogy ez mindenkinek egy nagy kihívás volt, és sokkal fiatalabb emberek is elfáradtak az intenzív programban, de az látszott, hogy nagyon jól érzi magát, nagy örömmel találkozott a magyarokkal, és ez az öröm, ez végig kísérte a érkezést a hazaindulásig.
És Bíboros úr, hogy van így ennek a 3 napnak a végén? Fáradtság, vagy megkönnyebbülés? Öröm?
Hát ez nem kérdés, hát természetesen mindenki nagyon fáradt, aki ezt így csinálta. Az egész stáb, akik előkészítették, szervezték, rendezték, mindenki természetesen. De hát az öröm az, hogy abszolút mértékben jó sikerült. Jó sikerült úgy is, mint rendezvény, úgy is, mint egyházi és világi programok, de ennél többről van szó. Tehát a mai szentmiséről sokan, nem egy-két ember, hanem sokan úgy nyilatkoztak, hogy itt az emberi teljesítménynél, a gyönyörű éneknél, zenénél, a jó szervezésnél valami több is megvalósult. Tehát a szent lelket, az isteni kegyelmet érezték meg, ami ebben a mostani szentmisében nyilvánvalóvá lett.
Hát ezt csak azzal tudom megerősíteni, hogy ilyen Rákóczi szobor közelébe sodródtam be egy ilyen álló szektorba, és az emberek ott kaptak kedvet a Szent Jónáshoz, tehát nem készültek föl rá, hanem volt, aki több év után így meglátta a lehetőséget, és akkor hát mégiscsak rávette magát, úgyhogy hát tényleg nagy élmény volt. Nem olyan nagyon régen, 1,5 éve volt az eukarisztikus kongresszus, most egy pápalátogatás, hogy nem tudom, hogy Bíboros úr tarsajában mi van még? Lehet-e ezt még fokozni, vagy hát ezek akkora...
A gondviselés az, aki rendezi a dolgokat, és hát azt hiszem, hogy Magyarországnak ez egy nagy kegyelem, hogy ez most így megvalósulhatott. Egyébként a Pázmány Egyetemen való találkozás is egy nagyon jelentős esemény. A nemzetközi sajtóban azt feszegették, hogy hát máskor így a tudomány és a kultúra világával kevésbé szokott a Szentatya találkozni. Érdekes, hogy itt Budapesten erre is sor került. Tehát ez nagyon szép esemény volt egyébként szintén is. Azt hiszem, hogy azt a változást, ami 30 évvel ezelőtt a Pázmány Egyetemnek a alapításában megtörtént. Hiszen tudjuk, hogy Pázmány Péter 1635-ben alapította az egyetemet, de csak a teológiai kar működött eleinte. Később pedig az egész egyetem Mária Terézia alatt átkerült királyi fenntartásba. Tehát gyakorlatilag egy világi egyetemmé vált. Ugyanakkor 1950-ben kizárták a teológiát az egyetemről, átadták a püspöki karnak. Ezáltal a teológiai kar az egy egyházi intézménnyé alakult, és ezt az egyházi intézményt bővítette ki a püspöki kar, ugye 1992-ben. Na most, igen ám, de ez önmagában még nem volt a fejlődés csúcsa, majd 99-ben jött el, amikor a szentszék is megalapította az egyetemet. Tehát ezért a apostoli szentszék ezt az egyetemet külön is számon tartja. És örömmel kísérte a Szentatya az, hogy itt sikerült a természettudományok és a hit között a párbeszéd fonalát felvenni.
És vajon ennek a tudós társaságnak, hát Bíboros úr is akadémikus, meg a Pázmány Egyetemnek a rektora is volt, mi volt a Szentatyának az üzenete? Vagy itt is, pont ezt a részét még nem tudtam igazán figyelemmel követni a látogatásnak, hogy itt is voltak tanúságtételek, szóltak a Szentatyához?
Igen, tehát itt volt például az Archeológiai Intézet vezetője, azután volt egy doktorandusz hölgy, nagyon érdekes volt a természettudományos kutatásnak a értéke a hitfényében. Szóval azt hiszem, hogy egyáltalán ez a fajta kutatói hozzáállás, hogy amiről azt tapasztalja a kutatás, hogy ez megvalósítható, az nem azt jelenti, hogy ezt önző érdekek mentén azonnal tömegesen meg kell valósítani, mert abból a világ elgépiesítése lesz, hanem ebben is Isten színe előtt és egységként kezelve a világot és Istennek a vezető gondviselését. Így lehet igazán értéket teremteni, és a saját ismereteinket nem pusztításra, hanem építésre használni. Egyébként csodálatos volt, hogy a Szentatya érkezése előtt az egybegyűlteknek bemutattak egy automatikus műkezet, aminek azonban az anyagából úgy tűnik, hogy rózsafüzér is készült, és ezt adták ajándékba a pápának. Szóval volt itt sok minden, ami emlékezetes, vagy akár az is, hogy az alapító dékánnak, Roska Tamásnak az özvegye, ugye Esztó Zsuzsa a művésznő, és a lánya, a Roska Zsófia énekeltek, illetve zenéltek a Szentatya tiszteletére.
Igen, nekem a Roska Botonda, Roska Tamás középső fia volt osztálytársam a gimnáziumban, úgyhogy igen, meg ezt a Major Balázsnak a tanúságtételét is olvastam, ő meg ferences diák volt, úgyhogy az állami vezetőkkel való találkozás során aztán mind a két részről elsősorban a békének a gondolata került úgy kiemelésre, vagy ez volt a leghangsúlyosabb szál, hogy ehhez mi volt így a Szentatyának a mondani valója, ami esetleg a hatalmasokat a békére indíthatja?
Na most ugye a elnök asszonya, illetve a miniszterelnök úrral folytatott személyes tárgyaláson én nem voltam jelen. Ellenben utána a diplomáciai testülettel és meghívott vendégekkel való találkozón, a Kármelita kolostornak a volt templom termében, ott igen. És ott hangzott el még az első napon a Szentatyának a beszéde, ami nagyon nagyra értékelte a békét, de hát a keresztény hagyományban nem is ilyen tehetünk más, Jézus maga is a békéről beszél, és azt mondja, hogy igenis az emberek közötti béke, az Istennel való békesség, a kibékülés, ugye, ez a megváltás művének a gyümölcse, ezt tiszteljük mindig. Amikor már a karácsonyi történetben ráfigyelünk az angyalok énekére a Lukács evangéliumból, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön az embereknek, akiket az Isten szeret, akik iránt az Isten jó akarattal van. Hát ha mindannyiunkat szeret, akkor ebből következik, hogy nekünk is szeretni kell egymást.
Ezekben a sok találkozásban, akár a bazilikában volt-e a Szentatyának valami olyan gesztusa, ami így a bíboros úr számára is új volt, hát nyilván régóta ismeri Ferenc pápát, meg sokszor volt a közelében, de volt-e valami, ami most úgy olyan váratlan volt, vagy emlékezetes marad amiatt, hogy hát ez olyan egyedi megnyilatkozása volt?
Hát többen voltak olyanok is a jelenlévők között, akiket tolókocsiban hoztak oda. Ővelük külön beszélt, külön megáldotta őket. Tehát az a közelség, az a személyes szolidaritás, amit velük érzett, ez is nagyon egy nagy jelnek számít. Aztán egy másik, ami meglepetés volt. Ugye, amikor a vértanú papnak, Boldog Brenner Jánosnak a testvére tanúságot tett, de utána a Szentatya megkérdezte tőle, hogy mennyi idős. Mondta, hogy 88 éves. Ez a pápa kezet csókolt neki. Tehát nagyon tetszett neki az, hogy milyen jól bírja magát a Brenner atya, és hogy milyen nagy időknek a tanulja. Tehát az egész helytállás, amit a Magyar Egyháza nehéz évtizedekben tanúsított, ez azt hiszem, hogy őt is azért szívedni tötte.
Hát azt hiszem, hogy mindnyájunknak nagyon emlékezetes marad. Ez nagyon szépen köszönöm, bíboros úr, hogy vállalta ezek után, a nehéz napok után ezt az élő telefonbeszélgetést, és Hát azt úgy sejtem, hogy a következő napok se pihenéssel fognak telni, úgyhogy hát sok erőt a további szolgálathoz. Mindenki, amen. Folytatjuk élő műsorunkat a mikrofonnál
Várai Molnár Tádi
és Lukovics Milán. Az előző percekben Mozart et Incarnatus est című művét, hát a C-moll misének egy részletét hallottuk. Úgy olvastam, hogy ez a pápának a kedvenc zeneműve, úgyhogy már pénteken is részleteket hallottunk ebből, hát úgy gondoltam, hogy nem lehet ezt azért annyira megunni, és ugye műsorunk hátralévő részében ez a zenemű fog minket kísérni. Úgyhogy mi pedig visszatérünk egy kicsit itten a stúdióban az ifjúságnak a témájához, hogy tulajdonképpen a fiataloknak írt megnyilatkozásaiban Ferenc pápa van, hogy egy-egy ilyen szentírási szereplőt vagy jelenetet vett elő, és hát szinte ilyen elmélkedésszerűen végig vezette a fiatalokat azon a részleten, és hát nyilván kiemelte belőle azokat a részleteket, amelyek hát valamiképpen a fiatalsághoz, mint életállapothoz tartoznak, hogy kik, vagy melyik ilyen jelenet ragadott meg téged, amit a pápa így elemzette az ifjúságnak?
Hát ugye, hogyha az elmúlt 3 évnek az írásait nézzük, akkor talán az utolsó, ami Pál apostolról szól, és az ő megtéréséről. Ugye ez azért volt egy nagyon érdekes írás, mert nyilván ugye amikor ezt írta 2021-ben, akkor ugye túl voltunk egy világjárványon. És összességében arról a tapasztalatairól ír a pápa, ami ugye arról szól összességében, hogy a fiatalok kezében van a világnak a jövője és a sorsa, és hogyha egy fiatal képes fölállni, és képes, ugye arról szól az egész beszéd ilyen szempontból, hogy kelj föl. Már a 2021-es és a 2020-as írása is a kelj föl szó köré íródott, és nyilván, hogyha egy fiatal képes fölállni, és képes úgymond a világért megtenni mindent, akkor jó irányba haladunk. Ha viszont nyilván a fiatal úgymond összecsuklik, nem képes arra, hogy tegyen a szebb jövőért, akkor meg nyilván ott baj van. És talán a tegnapi arénában lévő beszéde szempontjából is ugye több cikk megjelent arról, hogy akár külföldi cikkek is, hogy az, hogy ennyi fiatalt meg tudott mozgatni, és ennyi fiatal ott volt, és én néztem az arcokat a közvetítés alatt, hogy a fiatalok ott összességében ezt hogy élik meg, hiszen még voltak köztük 12-15 éves gyerekek, akiknél tudjuk jól azt, hogy nyilván ennyi idősen még nem feltétlenül van meg az a személyes kapcsolat, inkább egy szokás, inkább egy egy közösséghez való tartozás, és akkor nyilván idővel kialakul az, hogy ez személyessé válik. Tehát, hogy innen indult ez az egész fajta beszéd, és akkor nyilván ez Pál apostolról szólt, és onnan indult, hogy összességében ugye a Jóisten őt kétszer ugye a nevén szólította, hogy Saul, Saul. És ugye ezáltal mutatta azt Pál apostol felé, hogy ismeri őt, hogy ő kicsoda, és belelát úgymond a lelkébe. Tehát, hogy ez volt mondjuk a kezdete ennek az egésznek.
Igen, érdekes ez, hogy ez így a Szentírásban többször is előfordul, ugye, hogy azt mondja, hogy Sámuel, az Ószövetségben, vagy más szereplőket is van, hogy ilyen kétszer szólít meg, és hát érdekes, hogy a pápa így felfigyelt erre, vagy nyilván, hát én például még nem tulajdonítottam ennek jelentőséget, vagy nem gondolkoztam ennek így az érzelmi töltetén. És hát ugye az a következő, hogy azt mondja Saul, ugye, hogy ki vagy te, Uram? És akkor hát szól a Szent Atya arról, hogy hát ez mennyire fontos kérdés, ki vagy te, ennek a keresése, hogy vajon ez a keresés, ez mit jelent neked, vagy a korosztályod számára, vagy hol tartasz a keresésed útján? Lehet erről valamit mondani?
Igen, maga a keresés az egy nagyon jó szó arra vonatkozólag, hogy nyilván az ember el van foglalva a hétköznapnak a különböző féle problémáival, és nyilván keresi azt, hogy ha olyan családba született, mert ugye nyilván ez a legfontosabb kiinduló pontja, aztán nyilván vannak azok az emberek, meg van ilyen jó barátom is, ahol mondjuk azt, hogy az egymás ismerete, én egy katolikus keresztény családban születtem, ő pedig egyáltalán nem. De mégis az, ahogy én élek, ahogy én élem az életemet, pedig nem egy olyan életet, mert hogy az életem az ilyen szempontból igyekszem úgymond úgy élni, hogy nyilván az megfeleljen ezeknek a mondjuk azt, hogy Jézusi, nevezzük idézőjelbe elvárásoknak, de nyilván az, aki nem egy ilyen családba született bele, ő azt látja összességében, hogy valahova tartozunk. És a keresésemnek mondjuk egy érdekes része nyilván az, hogy ugye, mint volt Ferences gimnázium diák, nyilván rengeteg helyen voltunk, akár Medjugorjéba, akár lebicikliztünk ugye Rómába együtt, és ezeknek nyilván volt egy erős lelki töltete, amit mind a mai napig nem felejtettem el. Illetve ugye ezt családdal is megcsináltuk, nekem az egyik legnagyobb ilyen személyes élményem, ahol azt gondolom, hogy a legközelebb tudtam kerülni, amikor San Giovanni Rotondóba az egész nagy családunk összefogott, és leutaztunk autókkal ugye Dél-Olaszországba Pió atyához. És összességében az ő, mondjuk azt, hogy jelenléte a mi életünkben, az nagyon sokszor ugye megnyilatkozott, és nyilván voltak ilyen jellegű, mondjuk azt, hogy személyes élményeim, és emellett talán mondjuk az imádság tekintetében, hogyha azt nézzük, hogy az ember hogyan tud mondjuk azt, hogy kapcsolatot teremteni a Jóistennel, hiszen ezt is mondta Ferenc pápa tegnap a fiataloknak, hogy igazából az imádság az egy beszélgetés a Jóistennel, nem egy unalmas dolog, ezt nyilván mi emberek tesszük azzá, és ezt én abszolút megtapasztaltam. Nekünk van egy ilyen, mondjuk azt, hogy hol jobban, hol kevésbé jobban ápolt családi hagyományunk, a nevelő apámmal meg az öcsémmel elmegyünk úgynevezett ilyen első vasárnapra, ami azt jelenti, hogy minden hónap első vasárnapján, azért mondom, hogy hol sikerül, hol nem, kirándulni egyet valami szakrálisabb helyre. És akkor ennek mindig az a vége, hogy kikötünk egy kápolnánál. Akár a Normafánál, akár bent valahol a Pilisbe, ott fönt a Szűzanyánál, Dobogókön, és akkor imádkozunk egy picit. És ott egy picit megfogalmazzuk magunkba azt, amit nyilván ilyen szempontból szeretnénk, és akkor utána erről beszélgetünk, és ott tudunk egy picit ilyen szempontból megnyílni.
Hát folytatjuk mindenképpen a beszélgetést, de itt van velünk a vonalban Nagy Bálint jezsuita atya, akivel kicsit visszatérünk a Szent Atyával szerzett élményekre. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökkel, szervusz,
szervusz, szeretettel köszöntünk. Hát azért nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velünk a Mária Rádió műsorában, mert Ferenc pápa is jezsuita szerzetes, és itt Magyarországon is a látogatása során történt egy olyan esemény, hogy a magyarországi jezsuiták külön is felkerestétek őt, hogy mesélnél erről egy kicsit erről a ti külön ilyen családias látogatásotokról?
Szívesen, igen. Ferenc pápának szokása, hogy amikor elmegy apostoli látogatásra valahova, akkor egy estét együtt tölt a jezsuita rendtársaival, és ez így volt itt is, most is, tegnap este vele voltunk egy jó órát, másfél órát a nunciatúrán. Igen, nagyon szép tapasztalatunk volt, nagyon érintett voltam, érintett vagyok, nagyon szép találkozásom volt tegnap este.
És ez az ő számára vajon olyan, hogy egy kicsit ilyen érzelmi otthonosság, vagy akkor így a övéi között érzi magát jobban? Vagy...
Abszolút, ahogy így bejött, egy kis teremben ültünk le, ott voltunk 30-an, és ahogy így megjött, tapsoltunk, örültünk neki, mosolygott, fáradt volt azért, mert az arénából jött a fiataloktól, és hát közönyi beszélgetései voltak, és leült, és akkor azt mondta, hogy na, itt vagyok, tiétek az idő, kérdezzetek, beszélgessünk. És akkor megnyílt a tér, és akkor persze készültünk rá, de vagy készültünk ajándékokkal, témákkal, de az légkör az nagyon ilyen, tényleg ilyen otthonos, meghitt, családias volt. Neki is, és nekünk is.
És ez így amúgy is jellemző rátok a közösségetekre, hogy akárhogyha mondjuk...
Szerintem, ahol találkozunk.
Ne, hát az is, de az, hogyha mondjuk akár olyan jezsuita szerzetesek találkoztok össze valahol a világban, akik személyesen nem ismerik egymást, vagy nem egy nyelvet beszéltek, hogy akkor valahogy ezt a családiasságot, testvériséget könnyen megtaláljátok?
Hogyne. Hát a képzésünk hasonló, a tapasztalataink nagyon hasonlóak. Csak hát persze most itt zavarba voltunk, hát azért nem minden nap találkozunk a Szent Atyával, és hát izgultunk, készültünk rá ajándékokkal, kérdésekkel, mi lesz, beszámolóval, de valahogy hát ő oldotta a légkört. Valahogy tényleg a jelenlétével, hogy leült, ahogy megszólaltunk, olaszul beszélt egyébként hozzánk, én magam nem tudok olaszul, és akkor volt egy tolmács, aki segített, és akkor blokkokban így fordított, de a többségünk beszélt olaszul, szóval ilyen olasz nyelven folyt a találkozás.
És neked így mi volt a benyomásod, akár ezek után, a személyesebb találkozás után, akár a mai napról, hogy érezte magát itt Magyarországon, vagy őt esetleg milyen benyomások érhették?
A mosolygott. Azt hiszem, hogy amit így tudok mondani így első körben, mindenkinek kezet fogott az én, hogy belépett hozzánk ebben a körben. Örült nekünk. Mondom, az arca fáradt volt, és majd leült, és elkezdtünk beszélgetni, így föl csillant. Kérdeztem őt a hivatásgondozásról, hogy látja a hivatásgondozást, hogy hát mit javasol nekem, mint hivatásgondozónak. A mi beszélgetésünk inkább személyes volt. Szívesen mondok erről pár szót, de ahogy én láttam őt, vagy ebben a térben érzékeltem őt jobban. De az egészet tekintem, a látogatásra nézek, akkor az jön át nagyon mélyen, többször elért a napokban, ahogy beszélt Isten stílusáról, ami közelség, gyöngétség, kompasszió,
együttérzés,
hogy valahogy, mint hogyha, amit érzékeltem ezen az estén is rajta, meg vele, hogy nagyon jelen van, és az volt az alapérzésem az este fel, hogy persze mi is mindjárt, hogy kapni akartunk tőle, egy érzékeljük, hogy várunk tőle valami megerősítést, örül-e, hogy van, hogy reagál helyzetekre, hogy lát bennünket, mit tanácsol, mit mutat irányt, és ez nagyon fontos volt számunkra. De ami mélyebb szinten történt, azt éltem át, hogy igazából az imádságról szólt, az Istenről szólt, erről az Isten stílusáról szólt a jelenléte közöttünk, és ez engem nagyon megrázott, nagyon mélyen érintett engem ez. A gesztusok ezek, ahogy a mi esténken is, képzeljék el, vagy képzeljétek el, hogy idős Csókai Kári atya, 94 éves, kérdez, beszélgetni, vagy oda ment hozzá, ahogy megállt, és akkor visszajelzést adott a közösségünknek, hogy na, ahogyan néztétek Kári atyát, ahogyan szeretettel fogadtatok felé, ez az, amit láttak, ez nagyon jó a közösségetekben, így ráerősített valamit, érzékelt közöttünk, annyira megrendítő volt, hogy nem a hibáinkat húzta alá, nem a akarunk tőled valamit, mondj valamit, hanem valahogy ez a úgy van jelen, úgy tűnik, amit így hozott meg, ahogy ő jelen volt, úgy van jelen, mint ahogyan ő szemléli az Istent közöttünk, és azt húzza alá, amit lát, azt húzta le, amit lát. Szóval, amit az Isten stílusára mondott, ezt így elénk élte most. Szóval ebben a másfélben biztos.
Gyakorlatilag megjelenítette.
De tényleg ezt érzékeltem. Igen.
Na, hát ez a hivatásgondozás téma egyébként, ez, hogy engem is foglalkoztat, hogy erről, ha még mondasz két mondatot, hogy vajon úgy mit mondott ehhez, vagy ő hogy látja ezt egyáltalán így az ő saját nézőpontjából, mégis az egész világ egyházra rálát.
Igen, igen. Minden titkot eláruljak nektek? Hát,
mindent azért ne, de...
Minden, de... Na, hát egyébként nagyon jó volt, azt mondta, hogy valahogy ez azt mondta, a hitelességet húzta le nekünk, vagy nekem, hogy mondott egy viccet az elején, hogy hát a jezsuitekről sokszor szokták azt mondani, hogy élesen gondolkoznak, de a megfogalmazásban homályosan beszélnek. Ti kérlek, gondolkozzatok világosan, élesen, és beszéltek világosan. Hogy legyetek hitelesek. Koherencia, így fogalmazott egyébként, koherencia. Hogy legyetek hitelesek, ahogy ami a gondolatotok, szavatok, cselekedetek, legyen harmóniában. És ez persze, hogyha komolyan veszem ezt, akkor ez nagyon-nagyon nagy kihívás, hogy amit látunk, amit érzékelünk, amit gondolunk, és a szavaink, a szeretetünk, a cselekedetünk az összhangban legyen egymással. Ne legyen képmutató, ne legyen csak eljátszunk valamit, hanem tényleg legyünk hitelesek ezen az úton. És azt kérte, hogy ezt így éljek, így éljünk egyre mélyebben, és akik ránk vannak bízva fiatalok, hogy segítsük őket rátalálni erre a koherens, hiteles életre. Ezt mondta nekem erre.
Ez a koherencia, ez nagy. Ez nagy. Nagyon elgondolkodtató kifejezés. No, nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket itten elmondtad. Rá tudtalak venni erre a kis beszélgetésre.
Igen, kedves, együtt jöttünk haza.
Így van. Kedves hallgatóink. Nagy Bálint, jezsuita atyát hallották.
Hát imádkozzunk érte, amit
így van.
Valahogy tényleg így az van. A tekintet, meg amit így ellestünk tőle, hogy ez növekedhessen bennünk.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Jó Isten áldjon meg. Mi pedig folytassuk, mert már megint az idő. Lehet, hogy egyszerűen még törölni kéne a konzervműsorokat.
Igen, az repül.
Élő műsorral kitölteni az egész estét.
Ugye ott tartottam összességében, hogy eljárunk ilyen szempontból imádkozni. És ugye Pál apostol damaszkuszi útjáról beszélgettünk előtte, és ugye az egy nagyon fontos üzenete volt ennek a pápai írásnak, ilyen szempontból, hogy azáltal, hogy valaki imádkozik, azáltal, hogy valaki hisz a jó Istenbe, attól még nem kell, hogy más legyen. Tehát attól még lehet ugyanaz a... Ugye a Pál apostoltól is ugyanazt a fajta lelkesedést, amivel ő ugye apostrof jelek között lelkesedés, amivel ő üldözte a keresztényeket, ugye ugyanezt a fajta mondjuk azt, hogy energiát várta el tőle a jó Isten, és ezt erősítette benne ahhoz, hogy a kereszténységet ilyen szempontból úgymond hirdesse a világban. És nyilvánvalóan én is, amikor mondjuk azt, hogy személyesen megélem ezeket a dolgokat, mostanában erre kevesebb időm volt, mert nyilván az embernek mindig van kifogása erre vonatkozólag, de szerintem itt az a fontos, hogy azt tapasztalom magamon is, meg a szűk baráti körömön is, hogy egy ilyen keresési időszakban vagyunk, és legalább beszélgetünk erről néha. És szerintem ez a legfontosabb, hogy, hogy minnyájunkat foglalkoztat annyira, hogy, hogy a hétköznapi témákon kívül is merünk erről beszélgetni, hogy, hogy összességében akár arról, hogy jön a pápa, akár összességében arról, hogy ki hogy éli meg. Ugye most voltak itt nyilvánvalóan esküvők, a baráti körbe születtek gyerekek, keresztelők, és nyilván ehhez ki hogy állt hozzá, és ki hogyan élte meg ezt lelkileg.
Igen, hát még kedves hallgatóink közül is egy pár telefonhívásra még lehet alkalom. 061-374-0904-es telefonszámon várjuk a nagyon-nagyon rövid megosztásokat esetleg arról, hogy ki milyen élményeket szerzett az elmúlt három napban a pápalátogatás révén, vagy hogyha van valamilyen hozzászólása itten az elhangzottakhoz. Még erre van egy nagyon rövid időnk. Hát tényleg erre is több időt kellett volna szánni, de hát valahogy itten akár a telefoninterjúk, akár a jelenlévő beszélgető partnereim tényleg annyira tartalmassá teszik a műsoridőt, hogy alig jut idő erre is, arra is. Úgyhogy csak arra utalnék vissza, hogy azért azt gondolom, hogy nagy dolog az, hogyha hát mégis fiatalok között ez beszédtéma, a keresés akár, vagy a hitnek a megélése, vagy akár az Istennel való kapcsolatban jelentkező nehézségek, hogy nem maradnak meg a beszélgetések, hát hogy mondjam, az aktuális film újdonságoknál, vagy az életünk kisebb, nagyobb frusztrációnál érkezzen az a politikum, vagy a gazdasági élet, vagy az áremelkedések, vagy a nem tudom, egészségügyi korlátozások területéről, hanem hogy hát ez egy igényszint, hogy miről beszélgetünk meg, hogy egymás előtt mennyire nyílunk meg. Na és akkor azzal folytatódik ez a Saul történet, ugye, hogy a pápa idézi ezt, hogy én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Tehát, hogy Jézus végül is az emberekben érhető tetten a számunkra.
Igen, ugye itt összességében arra utal, hogy ő maga az egyház, és nyilván beszéltünk is erről egy picit külön, hogy sokan vannak, vagy akár én is nyilván itt az útkeresésem szempontjából voltam így ezzel, hogy Jézus igen, de az egyház nem, ugye ezt írja is a pápa, hogy ugye az egyházat is emberek alkotják, és nyilván az, hogy nekem egy nagyon-nagyon jó élmény volt az elmúlt pár nap az, hogy ténylegesen mondtam is a feleségemnek, tegnap este beszélgettünk erről, hogy így a pápát nézni ilyen szempontból, és tényleg az, hogy mennyire pozitív kép alakult ki bennem vele kapcsolatban, úgyhogy nyilván én ezért is nagyon köszönöm Milátyának azt, hogy elhívott, mert nyilván ez így erőteljesen rávett arra, hogy egy kicsit kizökkenjek abból a hétköznapi kerékforgásból, és úgymond ennek utána járjak, illetve egy pici kitérőt tennék azzal kapcsolatban, hogy nyilván a hétköznapokban, amikor a fiatalok beszélgetnek, akkor ugye amiről a 2019-es beszéd szól, hogy ne félj, ugye egy állandó téma az, hogy összességében mi lesz velem a jövőben. És nyilván mi barátok is egymás között arról beszélgetünk, hogy nyilván valakinek a munkája épp jobban megy, épp kevésbé megy jól, ugye mindenki szeretne magának otthon teremteni, és valahogy én azt látom, meg én ebben is nőttem föl, és ebben erősítjük egymást, hogy rossz szó az, hogy úgy is lesz valahogy, mert emögé jön be az, amikor barátok között inkább arról beszélgetünk, hogy azért a Jóisten ott van ebben az egészben, és van, hogy nem véletlenül gördül elünk egy nehezebb feladat, vagy összességében könnyebben mennek a dolgok, és akkor éppenséggel azáltal, hogy könnyebben mennek a dolgok, tud az ember a másik embernek segíteni. Tehát szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a ne félj témakör amit a pápa nem véletlenül fejt ki, hiszen nagyon sok fiatal számára ez a, akár hogy hova járja a egyetemre, akár az, hogy a családi viszony, vagy az, hogy ki lesz a párom az életbe. Tehát, hogy rengeteg olyan dolog van, amitől egy fiatal összességében a hétköznapokban tud félni.
Hát az biztos, de egyébként milyen fiatal szülőként azért biztos az is eszetekbe jut, hogy hát milyen világ vár a gyerekeitekre?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Nyilván, ha ilyen kérdés van, akkor érdemes nem nézni mondjuk David Attenborough filmeket, amik a jövőre szólnak, mert hát ez így van. Elrombolja az embernek a hangulatát. Én azt gondolom, hogy ha egy stabil családi közeget ki tudunk alakítani, már pedig nyilván a neveltetésünkből fakadóan, meg ahonnan, amilyen mondjuk értékrendet hozunk, ha ezt át tudjuk adni a gyerekeinknek, akkor legalább ez egy stabil pont. Az, hogy ezen kívül éppenséggel mi zajlik a világba, azzal nyilván az ember úgy hétköznapi szinten nem tud mit csinálni szerintem. Nyilván ott kell az, hogy egy nagyobb közegbe, egy nagyobb közösségbe benne tudjon lenni az ember, és sok ember össze tudjon kapaszkodni. És nyilván ez az a pontja, amikor nagyon nagy szükség van tényleg a fiatalokra, mert ott rengeteg energia van, és a fiatalok ilyen szempontból tényleg, ahogy hogy visszatérjek itt a pálapostolos beszédre is, hogy ugye itt a világjárvány alatt is mennyi mindent tettek a fiatalok annak érdekében, hogy megmutassák azt, hogy összességében összetartozunk, hogy tudjuk segíteni egymást, hogy az egészségügy szempontjából is erőt és energiát nem sajnálva nyilván jobbá próbálták tenni a világot. Tehát, hogy összességében hétköznapi szinten bennem nincsen ilyen jellegű félelem, hogy mi lesz a gyerekeimmel, mert az nem visz sehova, hogyha
hétköznapi szinten lettől félnek. Nyilván a belső stabilitás az első. A külvilággal meg úgyse tudunk úgy mit kezd, mármint, hogy nem tudjuk megváltoztatni, hanem hát valahogy, amit a világ hoz, hát abban kell valahogy megállnia minden generációnak a helyét. Hát biztos senkinek sem könnyű. Nagyon-nagyon kevés az időnk. Említetted, és Szent Atya is említette ezt, hogy létezik ez a fajta hozzáállás, ugye, hogy Jézus igen, és az egyház nem. Érdekes, hogy azért a fordítottja is létezik, hogy az egyház igen, és Jézus nem. Tehát, hogy az egyházban kvázi le lehet élni az életet, meg közösség, meg tényleg, amit említettél, hogy sok ember összekapaszkodik, és akkor hát ez egyfajta biztonságérzetet is ad, vagy hát valami jó ügyet szolgálunk, és akkor hát létezik a kereszténységnek ugye egyfajta ilyen kulturális vetülete, amit nyilván őriz az egyház, vagy akár társadalmi megvallása is a kereszténységnek, hogy hát milyen jó lenne a világ így 10 parancsolat szerint működne, és ez szerint keresnénk a válaszokat, és hogy valahogy ebből pedig ki lehet felejteni azt, hogy Jézust kell keresnünk, meg megtalálnunk.
Abszolút. Ugye ez inkább azoknak a tehát amikor mondjuk a közösség a fontosabb ott abból a szempontból, és igazából teljesen mindegy, hogy egyházi közösségről beszélünk képességgel, vagy egy bowlingklubba járunk el együtt, mert ott a közösség ilyen szempontból a fontosabb. Nyilván itt van óriási szerepe annak, hogy a közösséget úgymond kivezeti lelki szinten, és szerintem ez az, ami nagyon sokat segít.
Hát az a nagy igazság, hogy akármilyen hihetetlen, de véget ért a műsoridőnk, és mindjárt megszólal a fix riasztás. Úgyhogy hát kedves hallgatóinknak is nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Én is nagyon köszönöm,
hogy eljöttél, és hát azt hiszem, hogy tudnánk folytatni ezt a beszélgetést, de hát mindent a csúcson kell abbahagyni. Úgyhogy jó Isten áldjon, jó Isten jutalmazzon meg, és kedves hallgatóinktól is elbúcsúzunk.
Hírpercek.